Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Nemrég külföldön élő nagybátyám meglátogatott bennünket. Miután belekóstolt a magyar valóságba, ezt mondta. Tudjátok, ez az ország a képzőművészet hazája. Mert itt mindenkit befestenek valamilyenre. Jön a piros ecset, a barna vagy a tiritarka, és azt mondják, igen, ő az, aki. Mert már régen is, és a tanulmányaiból is kitetszik. Hát persze. Ezzel azt hiszem, jól ráérzett a mi bajainkra. Amit régen úgy hívtak pletyka, ma valami óriási ecsetté és ellenséges fegyverré nőtt. És persze mindig vannak igazság szeletecskék minden állításban, de mi olyan könnyen egésznek, megmagyarázható színspalettának tüntetünk részigazságokat. Vajon miért van ez így? Nekem úgy tűnik, hogy azért, mert saját magunkról sem tudjuk, hogy kik vagyunk mi valójában. Luther Márton szép vallomása, amelyben annyi alázat is van, ma sajnos távol áll tőlünk. Itt állok, másként nem tehetek. Ő nem a hallgatóságot, hanem magát akarta minősíteni. Az, hogy ma Magyarországon és egyházunkban is mi elsősorban egymást minősítjük, valami általános identitás válságnak a következménye. Vajon miért van ez így, és hogyan erősödhet meg az önazonosságunk? Erről beszélgettem ez alkalommal dr. Bagdi Emőke pszichológussal, a Károly Gáspár Református Egyetem professzorával. Most tehát Bagdi Emőkét hallhatják.
Hogy építjük föl az identitást? Úgy, hogy a legkülönbözőbb már korafelnőtti szerepeket is kipróbáljuk, sokszor a tükör előtt is, hát ugye egy kamaszra néz rá, az identitás kellékek, ezek a cuccok, tudod, amiket fölvesz, hogy a jelvény, a tüskehaj és hasonlók, szóval ezek identitás kellékek, amelyel a fiatal azt jelzi, hogy látod, hogy én ki vagyok, milyen korosztályhoz tartozom. Mert minél inkább nem tudom, hogy hova tartozom én, hát annál inkább muszáj valahogy legalább a kellékekkel, a cuccal megerősíteni, és ezért ezek az egyenöltözékek mind azt szolgálják, hogy egyből észreved, ne legyen neked kérdésed, hogy ki ő, hát nem látod? Hát ő egy aranyi fiú. Amikor nincs mivel igazán azonosulnia, azt mondhatnám, hogy a fejlődés picit bezápul. Azon a gyermeki szinten marad a személyiség, hogy nem tudja a felnőtti személyiség állásfoglaló énjének ezt a bizonyos gerincét kierősíteni, dependens függő módon él a világban. Azt mondja a főnököm, hogy most éppen erről fúj a szél. Ja, igen, erről fúj a szél. De azt mondja nekem a másik felettesem, hogy te, hát most már látod, hogy itt mi van a világban, hát legyél már eszeden, és te is, ja, így kell, hát ő mondja a felettesem, akkor így. Na most vegyük észre, hogy ez egy identitás fejlődési zavar. Korai zárás, mikor egy gyermeki személyiség a maga puha gerincű állapotában úgy szervül, hogy meg is tartja ezt a jobbra-balra hajló jellegét, és bizony olyan lesz az állásfoglalásaival, mint a szélfúrta levél. De ettől még egy rosszabb is van, az úgynevezett kaméleonság. Nagyon jól értjük, mit jelent kaméleonnak lenni. Ha kell, piros vagyok, ha kell, más színű vagyok. Hát mi jön nekem jól? És itt van az alapvető érdekvezéreltség, az identitás diffúzió. Ilyen szerepet tanulok, olyan szerepet tanulok. Hát ha nekem hoz egy kis pénzt a konyhára, vagy hoz egy kicsit jobbat, valamit érdekvezérelten, és ne felejtsük el, hogy alapvetően a konzumvilág minket az irányba befolyásol, hogy legyen neked jó, gyorsan, egyszerűen. Na, ezek a szlogenek mindennaposak, hogy mert megérdemlem, mert nekem ez jó, és lehetőleg nem kivárni, nem erőfeszíteni, gyorsan birtokolni. Az más kérdés, hogyha gyorsan föltörtem, és valahova jutottam a világba, mit kezdek azzal, nem vagyok beletanulva abba a szerepkövetelményrendszerbe, ami ott szükséges, és akkor jön gyorsan ez a lelki keszonbetegség. A metróépítők pontosan tudják, hogy mi az a keszonbetegség, mire rájöttek, hogy a túl gyorsan a mélyből fölhozott embereknél milyen agyi embóliák képződnek. Hát lelki embólia képződés is van, hát hogy nem tudok létezni, megbénulok egy új helyzetben.
Egy olyan mobil korban élünk, amely amúgy is kedvez a kameleonkodóknak.
Tényleg, amit látunk, ilyen nagy, fantasztikus átváltozások. A Babis Gólya Kalifa, hogy a változó külső körülmények kedveznek a változó kameleon személyiség egzisztálásának. Aki váltakoztatja a szakmai szerepeit, a kapcsolati szerepeit, olyan magatartást produkál, ami neki előnyös, és amiből neki lehetőleg gyorsan, könnyen felemelkedése, előrejutása és haszna származik. De hát az identitásépítésnek vannak olyan zavarai, problémái is, hogy a fragmentált, töredezett identitás. Ha eltörik egy üvegtárgy, ugye tudjuk, hogy az üvegeknek a darabjai, noha tudod, hogy milyen volt a nagy egész, de mégse azonosak. Egy fragmentált, töredezett identitásúnak itt is van egy darabja, ott is van egy darabja, és már minden rész lehet a kézben, de Shakespeare-rel együtt fogalmazva semmi sincs egészben. Vagyis nincs meg az integráció, nincs meg az az összeragasztottság, amin belül a forma egésze őrzi a tartalom egészét. Nem arról van szó, hogy én most, mint a kaméleonnál, hogy piros voltam, most kék leszek, hanem hol ilyen, hol olyan, akár pillanatosan is. Itt most ezt mondom, mert hallom, hogy így beszélnek. Ott meg azt mondom, mert hallom, hogy úgy beszélnek a dolgokról. És amikor megállok önmagam előtt, hogy és mondd, s te, a lényed mélyén valójában mit gondolsz arról, amiről itt így nyilatkoztál, mert ott jól jött. Ott meg úgy nyilatkoztál, mert ott jól jött, kedvesen fogadták, és azt mondták, milyen egy rendes, ez pont úgy gondolkodik, mint mi. Végül nem tudod, ha megkérdezed önmagadtól, hogy akkor te valójában milyen hitrendszerhez, milyen meggyőződésrendszerhez tartozol. És mindezeket, a töredékes, a fragmentált identitást, a kaméleon identitást, ezt mind identitásfejlődési, szerveződési problémának tarthatjuk. És erre csak azt tudom mondani, hogy mi, mindnyájan, én is, te is, mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy ilyen identitás érési, fejlődési zavarok előállhattak a világunkban. Mert nem lehetett a társadalmi identitás védő hálójából valami olyan egységes identitás arculatot építeni, vagy mutatni minta gyanánt, amivel a mi gyerekeink egyértelműen tudtak volna következetesen azonosulni. És megjelenjék az a kép, amelyben, mint tükörbe látom önmagam, úgy, hogy elfogadom önmagam, és egyetértek azzal, hogy igen, ez vagyok, ebben hiszek, ez a véleményem, ez a meggyőződésem, és aztán tehettek velem, amit akartok. Beültethettek a gályába, nem adom föl a hitem, és bármit tehettek velem, itt állok, másként nem tehetek. Mindünk számára olyan messziről jövő és olyan fontos üzenet, hogy itt állok, másként nem tehetek.
Ez így van, de mi van azokkal az emberekkel, akik megjátszák magukat, a szenteskedők?
Ne legyünk már olyan illúziókban, hogy mi juthatunk olyan erkölcsi alapra, hogy a másik embert egészében elítéljük, megítéljük. Morális szempontból van állásfoglalási jogunk, de nincs ítélkezési jogunk. Ezért neked igazad van, amikor te a másikra morális alapon, humánum szempontjából azt mondod, hogy ezt így nem lehet, mert ez így ártalmas. Minden más emberre, önmagára is, de az emberiségre is, ezt kimondhatjuk. Hát hogyan lehetne egy olyan hitrendszerrel azonosulni valakinek, amelyik a másik ember kiirtásában látja például a világ megtisztulásának a folyamatát? Hát nem lehet. Muszáj itt egy kicsit Hegelre hivatkoznom, a megszüntetve megőrzés, hogy a legrosszabbból is kivenni valamit, ami benne nem esés jó, mert nincs csak kizárólag rossz, mert a leggyilkosabb indulatban is benne van valami, ami indulati erő, csak annak a pozitívra fordításán kell fáradozni. Valaki fölvesz egy áruhát, és ilyen nagyon varázslatosan, szépnek, jónak akarja magát mutatni, de te tudod, hogy milyen mögötte a története. Tegyük úgy, mint a Pigmalion effektus a pedagógiában, hogyha valakibe azt látom bele, hogy ő milyen jó, és elsősorban jó, egy idő után kényt képtelen olyan lenni, ahogy az a gyerek, ha nem is annyira okos, de ha én mindig azt sugárzom bele, hogy tudom, hogy te milyen okos vagy, és ilyennek látlak, akkor egyszer csak már most tényleg úgy megokosodik, összeszedi magát, annyira igyekszik megfelelni. Vagyis, hogy a kulcs ezekhez az emberekhez is úgy vezet, hogy jó vagy, tudom a múltadat, de már jó vagy, és ezt a jót akarom elfogadni. Így vannak igazi, nagyon pozitív változások.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nagy hét van. Húsvét ünnepe mindenkinek a kérdését fogalmazza meg. Mit tudunk kezdeni a halállal? Vajon látjuk-e azt az életet, ami a halálon túl van? Élet és halál mesdjéjét ünnepeljük most. Az ember akkor látja a halált, amely egyébként tabu és elhallgatott valóság, amikor egyik szerette meghal. Nagy héten számomra mindig is úgy válik maivá Krisztus szenvedése, hogy az akkori passió szereplőit megpróbálom beazonosítani mai szereplőkkel. Évről évre egy-egy emberi sorsot igyekeztem ebben a műsorban Krisztus keresztje alá állítani. Most két asszony vallomását halljuk, akik nagyon szeretett hozzátartozójukat néhány éve temették el. Meghalljuk majd, hogy jelen lehet a feltámadás is egy halálos ágy mellett. Meg lehet találni a búcsú, szép útját is, amely Istenhez közel vezet. Tókos Zsuzsát és Salamon Zsuzsát hallják.
Amikor kiderült ez az egész, akkor született meg a második gyerekük.
Nekik.
Amikor meghalt, akkor volt 7 hónapos.
És mi volt a betegsége?
Csontdaganata volt. Egy baleset volt, egy lovat kellett megállítani, és megrántotta a karját. Hogy ez generálta a betegséget. Vagy már ott volt valami, és ez elindult, ezt most már nem lehet kideríteni. Utána áttétje lett elég gyorsan, és nagyon-nagyon rohamosan romlott az állapota. És az utolsó 2 hétben emlékszem, hogy együtt voltunk, kórházban látogattam, és kávéztunk, meg beszélgettünk. 1 hét után már nem tudott kikelni az ágyból. Szomorú.
És ott voltál vele a végén, vagy hogy volt ez?
Az utolsó 2 hétben szinte minden nap látogattuk. Legnehezebb az volt, hogy az öcsém nem akart ezzel szembesülni. Nagyon fiatalon, általános iskolás korában megtalálta úgymond az élete sportját, tehát ő judozott, és nagyon-nagyon jó eredményeket ért el, sikeres volt ebben, és ebben ő úgy önmaga volt. Hát egy ilyen kisportolt, erős, fizikumú, jóképű, nagyon tetszetős fiatalemberré vált. Mindig az volt, hogy áha, az élet az egy könnyű dolog, minden akadályon át tudok menni. És amikor kiderült, hogy beteg, akkor is ő biztos volt abban, hogy ő meg fog gyógyulni. És a legnehezebb az volt, hogy én hogy mondjam azt meg, hogy nem fog meggyógyulni. Nekem mi a dolgom? Támaszként is ott akartam lenni, de az utolsó percig hárított. Ő nagyon-nagyon-nagyon szeretett volna élni. Úgy nehezen is engedte el ezt a világot. Mikor ő meghalt, igazából egy kicsit mindenki meghalt. Valami meghalt, úgymond bennünk.
Hány éves volt?
Nagyon fiatal volt, 28. Ez a nagyon kisportolt ember úgy ment tönkre, hogy gyakorlatilag nem tudott már fölkelni az utolsó percekben. Úgy szeretett volna látni mindenkit a családban, a nővérem férje. Ő volt az, akit megkért, hogyha bele bármi van, akkor ugye István, te ott leszel mellettem. kisebbik öcsém kapott itt egy munkahelyet, dolgozott 2 hétig, és minden nap egyre betegebben ment be, és nem bírta. Az egész tragédia annyira megviselte, hogy visszakívánkozott az ő biztos helyére.
Ott állt pedig Jézus keresztje mellett az ő anyja, és anyjának nővére Mária, Kleofás felesége, és Mária Magdolna. Mikor tehát Jézus látta anyját, és az ott álló tanítványt, akit szeretett, mondta anyjának:
Asszony, íme a te fiad.
Azután a tanítványnak mondta:
Íme a te anyád.
És hogy viszonyult Istenhez a öcséd?
Hát ez igen érdekes. A mi szüleink vallásosak voltak, tehát nálunk ez olyan egyértelmű volt, hogy mi templomba járunk, hogy konfirmálunk. Mi és az Isten kapcsolat az egy olyan magától érthetődő dolog volt, ami bennünk úgy nem kérdőjeleződött meg. És az öcsém volt az, aki valami miatt úgy olyan kötelességnek vette, hogy hát igen, konfirmálni kell, de úgy nem kötődött annyira. Nagyon korán ment el otthonról, tehát ő 17 évesen dolgozott, családot alapított, de ő nem volt azért egy templomba járó. István, a sogorom, ő nagyon is hívő ember, őt kérte meg, hogy úgy együtt legyenek, és az utolsó percében aztán azt mondta, hogy gyere István, imádkozz vele. Mindig van nagy kérdés, vajon mit érezhetett akkor ő? Én, aki ott voltam szinte nap, mint nap vele, nem tudtam rávenni, hogy azt mondjam neki, hogy akarsz-e valamit mondani, és hogy ez egy olyan örök lelkiismert fordulás, hogy gyávaság volt részemről. Vagy azt gondoltam, hogy ha én ezt a kérdést fölteszem neki, akkor olyan biztos lesz az ő elmenetele ebből a világból, és
de talán nem tőle, a te dolgod volt.
De nem neki, is az én dolgom.
Neki kellett kérdéseket föltenni. És végülis akkor volt is, akinek föltegye, nem?
Akkor mondom, hogy így utolsó órájában igazából, ugye az egész család akkor annak örült, hogy mi azt gondoljuk, hogy ő valahol akkor azt érezte, hogy nem szabad úgy innen elmenni, hogy ne Istent keresse. Utolsó 2 nap engedték haza, mert már mondták, hogy akkor vagy elkülönítik egy elfekvő osztályra, vagy haza lehet vinni. Hát egyértelmű volt, hogy haza viszi, hogy és akkor ment el a sogorom, mert édesanyám volt ott.
Kettően.
Igen, édesanyám volt ott, a család, a 2 gyerek, a sogorom.
Mit meséltek erről a 2 napról?
István annak idején leírta.
Tényleg?
Levélben leírta, hogy maradjon meg. Azt mondták, olyan volt, mint az álom, hogy minden percben történt valami, és mégis az egész olyan hosszú-hosszú órákat jelentett. Édesanyámat nem bírta elviselni, hogy lássa az ő fájdalmas pillantását. Mindig mondta, hogy anya, ne nézzél rám. Történések az orvos körül, az injekció körül, a fájdalmaknak a valamilyen szinten való csökkentése, mert iszonyatos fájdalmai voltak, és semmit nem jajgatott, csak nyögött. Amikor megaludt, akkor egy ilyen nyugtalan alvás volt, de István, ő mindig ott volt mellette, tehát ő nem tágított az ágya mellől, és ő magában mindig imádkozott.
És akkor utána együtt imádkoztak a végén ezek.
És a legvégén, igen, a legvégén egy teljesen átvirasztott éjszaka volt, megelőzte ezt egy olyan fél délután, amikor úgy tűnt, mintha jobbra fordult volna az egész állapota, vacsorázott, beszélgetett, és mintha enyhült volna ez az egész fájdalom is benne, és utána következett egy nehéz éjszaka, és ekkor nyilatkozott meg így az öcsöm, hogy hát akkor most imádkozzunk István együtt. Ebben az utolsó éjszakában talán ugye jó Istenre talált, és azért ez nagyon jó. Reggel átjött az asszisztensnő, és egy morfium injekciót is kapott, ami csillapította a fájdalmat. Aztán akkor megnyugodott, és egyszer csak lélegzett egy utolsót.
Hogy tekintesz erre vissza?
Nagyon nehéz elfogadni azt, hogy miért pont mi velünk történik meg ez, hogy egy életerős, becsületes, szerető családapa élt-halt a gyerekeiért. Úgyhogy ilyenkor mindig van az emberben egy kis lázadás. A másik kérdés merül föl, hogy én mit tehettem volna többet érte. nem a magam kényelmét nézni, vagy akár a pénztárcát, vagy ez egy ilyen örök kérdés.
Nem csillapodtak ezek a kérdések benned?
Nekem sokkal fontosabb azt gondolni, hinni, elsődlegesen hinni, hogy ő most a Jóisten házában fájdalom nélkül, szeretetben, békességben, megnyugvásban tovább él. Úgy formálódott így az évek alatt, hogy ha valakinek szüksége van segítségre, akkor én tudom, hogy akkor az a segítség nagyon fontos. És akkor tiszta erőből, tiszta szívből és tiszta energiából segíteni kell a másikon. És ugye, ahogy látjuk, mi az itt maradottak, az ő gyerekeit felnőni, azt mondjuk, hogy milyen jó, hogy ketten vannak. Hogy mi itt a földi életben csak egy vendégségben vagyunk, és hogy a jó Isten házában mi mindannyian boldogságban leszünk. A gyerekek, ők Isten hívő gyerekek lettek, és jó Isten házában ők jól érzik magukat.
Édesapám az utóbbi éveit itt tatabányának, üdőszanatóriumban töltötte, de úgy, hogy először csak egy hónapot benn volt, egy hónapot hazajött. Én tulajdonképpen úgy nőttem fel, hogy mindig azt hallottam, hogy édesapám súlyos beteg, hogy vigyázni kell rá, nem végezett fizikai munkát, és mindig valahogy így előre volt vetítve, hogy már nem sokáig.
És miért lett ő beteg?
TBC-s volt először, tehát a három tüdőlevenyből egyet kivettek, meg a bordáit kivették 20 éves korában, és akkor a fogolytáborban még mindenfélét így elkapott, és olyan tüdő problémája volt, ami nem tudtak már segíteni, tehát nem tudott fizikai munkát semmit végezni, mert nem kapott levegőt. Félt elhagyni a szanatórium kereteit, ahol az oxigénpalac meg az orvosi felügyelet ott helyben volt, és így tengődött bent a papó, és én nem túl sűrűn mentem be hozzá. Egy szombati este fölhívtam édesanyámat, és mondta, hogy meghal a papó. De hát ez már nálunk ugye olyan beszédtéma volt állandóan, hogy meghal. Már 10 évvel ezelőtt, hogy ez az utolsó nadrág, amit veszünk neki, ez az utolsó cipés valahogy. Úgy nem hittem el, de akkor úgy megéreztem magán, hogy talán most tényleg így. És fölhívtam az orvost, akkor szombat este, és mondja, hogy hát most válságosra fordult az állapota, tényleg. Úgyhogy az éjszakát átimádkoztam. De akkor fölmentem vasárnap reggel, ahogy rögtön tudtunk 8 órakor, akkor még azt hittem, hogy összekötjük, ilyen kirándulással, tehát gyerekekkel mentem. És akkor megláttam a papot, és valahogy megéreztem, hogy nem lesz tovább.
Miből?
Tehát látszott az állapot, hogy nincs magánál teljesen. Szia, Bigyikém, de jó, hogy jöttél, és elkezdte sorolni, hogy ő megreggelizett, hogy a nővér megdicsérte, milyen ügyes volt, elkezdett beszélni nekem a fiatal koráról, akkor elkezdtem mondogatni, hogy ha meghal, akkor az édesanyja sírjába temessük, és azon volt egy ilyen régi vas kereszt, hogy azt majd úgy szépen aranyozzam be, és neki nem kell semmit vinni, csak egy szál vörös rózsát. Mondtam, nem megyek kirándulni, hanem fölhozattam a dolgaimat, a gyerekeket elrendeztem. Erről-arról beszélgettünk. Úgy éreztem, hogy én nem megyek haza, tehát, hogy itt maradok éjszakára is. És este olyan válságosra fordult az állapota. Nem is tudom, hogy 8 óra, 10 óra körül erős fájdalmai lettek meg, nagyon erős légszomja. Félrebeszélt, és akkor már nagyon nehéz volt. A nővérek nagyon aranyosak voltak. Amit tudtak, azt úgy segítettek. Akkor az édesapám már nagyon sokszor kiabált. És például az utolsó vénás injekciót én adtam be neki. Véradóban dolgoztam, és jól tudtam vénázni. Ők nem találták el a vénáját, és én adtam be. De az se segített. És aztán beadnak neki 2 morfin tartalmú kapszulát. És bevette a 2 kapszulát, és tényleg rá 10-15 percre elcsendesült, tehát megszűntek a nagy fájdalma, és szépen elaludt. És akkor nem volt fájdalma, így telt el aztán a hajnaltól, ez olyan 2-3 óra fele volt így. Reggel telefonáltam az anyukámnak, és őt odahozta a bátyám. Amikor vége lett a munkának 13:30, akkor a bátyám jött a munkahelyemre. Olyan érdekes, most így, ahogy visszagondolok, semmi nem is lett tulajdonképpen megbeszélve. Sem az, hogy most 13:30 jöhet, és valahogy pont úgy odajött akkor, amikor véget ért a munkám, és fölvitt a papóhoz. Én odaültem közvetlen melléje egyik oldalra, édes a jobb oldalára, a bátyám meg az ablakhoz, és megfogtam a papó kezét, ott simogattam, beszélgettem hozzá. Azt hiszem, hogy akkor mondtam, hogy menjél el, papuk. elengedünk téged.
Milyen érzés volt ezt mondani, hogy elengedünk?
Akkor jó. Olyan mérhetetlen szenvedést láttam. Volt idő, amikor egyszer oda mentem a falhoz, és a fejemet a falba vertem, mert úgy érteztem, hogy nem bírom már kit, úgy kért, és nem tudtunk segíteni.
Tehetetlenség érzés,
igaz? Igen, nagyon-nagyon rossz volt.
Istenem, Istenem, tekints rám, miért hagytál el engem? Miért vagy messze kiáltásom szavától? Én, Istenem, napestig kiáltok, és meg nem hallgatsz, és ilyen, és nem
először még úgy éreztem, hogy mindent megteszek érte, hogy nem igaz, akárhonnan kerítek más orvost, és valahogy sikerülni fog, imádkozni, minden eszembe jutott, hogy de valahogy, hogy ez sikerülni fog. Aztán valahogy, ahogy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen már olyan nagyon régóta él ilyen nehéz helyzetben, tehát el kell, hogy engedjük. Tehát az, hogy én önző vagyok, és azt mondom, hogy nekem szükségem van még rá, az nem azt jelenti, hogy abban teszek neki jót. Tehát nem is sírtam, hanem amit tudtam segíteni, azt megtettem. Nem sokat voltunk benne nála, 2,5-3 között szerintem. Egyszer csak kinyitott a szemét.
Végig ott voltatok mellett, és egyszer csak tényleg voltunk, így hirtelen, mintha felderengett volna neki, hogy most elmegy.
Teljesen tiszta tudatára volt. A szemen azt lehet látni, teljesen visszajött az életbe arra a pár másodpercre, hogy ránk nézett, és ahogy a könycsepp, az olyan búcsúzó volt, hogy beszélni nem tudott már. És hogy az egy könycsepp megjelent a szemébe, hogy búcsúzott tőle, hogy ránk nézett, és akkor egy nagy lehellet, és elment, és én nem is futottam orvoshoz akkor, hanem mondtam, hogy nem jöhet ide most senki, nem. Megsimogattam a fejét, és ott megpuszilgattam. Én nem is sírtam akkor, és megkönnyebbülést éreztem, hogy végre elment, és jó helyen van.
És akkor ott az ágynál, ott volt az egész család. És
egyedül az unokák nem voltak, az én gyerekeim ott, és a karunkba halt meg, hogy láttam a szemét.
Hány éves volt ő?
75-et töltötte volna.
Tapasztaltad az Isten jelenlétét?
Igen, mindenféleképpen. Tehát ahogy több stáción keresztül mentem, először a majdnem Isten káromlástól kezdve a tehetetlenül, hogy miért az én édesapám, és miért kell ilyen fájdalmakat megérni, miért. Attól kezdve, hogy könyörgök, és utána a belenyúlás, hogy az lesz, amit ő akar, és úgy, ahogy ő akarja. Mármint, ahogy Isten akarja, és jó lesz biztos. Isten hívő létemre erősen ragaszkodom a földhöz. Tehát erős ilyen birtoklási vágyam van, és nehezen tudok elengedni, nagyon nehezen. Már egyre kevésbé, de az elején még mindig ilyen szinten, de hogy fogok vele találkozni? Ilyen kérdések jöttek fel, hogy de megismere, tudja, hogy én vagyok. Most már tudom, hogy ez valahogy nem így lesz, hanem valamilyen közös jó érzés, vagy egy ilyen közös tudatalatti közös nem tudom elmondani, nagyon nehéz volt elfogadni, tehát én először mindenképpen bizonyságot szerettem volna. Én az érzelmemet testi úton is kifejezem, tehát én nagyon ölelkezős, puszilgatós vagyok, és nekem nagyon hiányzik. És ez úgy nehéz volt nekem nagyon sokáig,
hogy test helyett egy új dimenziója.
Igen. Amit nem tudok még, mert nem láttam, csak fogalmaim vannak, vagy milyen halvány, ködös képzelgésem, vagy hogy lesz majd.
A hitedet erősítette ez a történés? Az, hogy így ment el, hogy együtt tudtatok elbúcsúzni?
Igen, és egy ilyen kívánság is megfogalmazódott bennem, hogy de jó lenne nekem is, hogy nem egyedül személytelenül. Nagyon sokat gondolkodtam, mondtam, hogy de miért van az, hogy a jó embereknek szenvedni kell? Hát ezt most már így nem kérdezem, csak azért még nehéz.
Decemberben meghalt apukám, januárig még úgy éreztem, hogy jó, hogy meghalt, mert láttam a szenvedését, és valahogy január-február végén olyan lelkismeret furdalásom is volt, hogy nem voltam benne eleget. Tehát úgy éreztem, hogy nincs értelme az életnek. Április végén, május elején diagnosztizáltak, hogy tüdőrákom van, és 3 hónapom van hátra, és itt álltam 3 gyerekkel egyedül. Aztán egy másik fajta tüdőbetegségem volt, úgyhogy sikerült meggyógyulni, csak nekem is egy tüdőbetegségem lett, tehát most már tudom, hogy milyen az, hogy fulladni. Tehát azért vagyok én most ilyen rekedt.
Tehát egy saját személyes ilyen sok élmény kellett.
Igen,
nem elég
igen,
volt a papának.
Igen. És akkor volt az, amikor úgy beszélgettem Istennel, hogy tényleg ezt akarja, vagy tényleg ezt kell, hogy történjen velem is. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy nem. Akkor tudtam úgy elengedni, azt az egészet, hogy ahogy lesz, úgy lesz. Az lesz, ahogy majd a Jóisten akarja, ha kell, hogy beszéljek, vagy ha életben maradok, hogy nem az én dolgom, a legfontosabb dolgoknak a kézben tartása. Tehát hagyni kell magamat.
Szent az Isten, szent és erősséges, szent és halhatatlan, irgalmaz
nékünk. 40 éven át a pusztában vezettelek, és mannával tápláltalak téged. Bevezettelek a megígért földre, s te keresztet készítesz üdvözítődnek.
Agios hoteos, agios iskyros, Satanatos eleison imas.
Tókos Zsuzsa és Salamon Zsuzsa vallomását hallották.
Életutak, életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Bőjt van. Ez az időszak elsősorban nem az étel önmagunktól való megvonásáról szól, hanem a megtisztulásról. A bőjt lényege nem csak az, hogy nem veszek valamit magamhoz, hanem az, hogy odaadom valakinek. Remélhetőleg nyitottabbá válok azáltal, hogy kevesebb dolgot és ételt ragadok magamhoz. Ha nem ez a bőjt, akkor lehet akár diéta, fogyókúra, sportteljesítmény előtti megfelelő táplálkozás, ami mind az ember egójáról, saját önös érdekéről szól. A húsvét előtti időszak pedig nem az ember önös érdekéről szólna igazán. Most egy olyan történetet szeretnénk bemutatni, amelyik nagyon pontosan elmeséli az önmagunkról való lemondás lényegét. Egy hajléktalan férfit hallunk majd, akinek ellopták a motorját. Ő Mészáros Ervin. Találkozott Gosztonyi Gézával, aki viszont teljes hitével és szeretetével végzi a szociális munkát. Szervezett egy tanfolyamot úgynevezett tapasztalati szakértőknek, ahová Ervint is meghívta. Ez a képzés egy Belgiumban talált módszer arra nézve, hogy ne csupán távolról és kívülről próbáljuk megoldani a legszegényebbek gondját, hanem az ő saját erőforrásaikkal. Ebből a képzésből azonban most valami különleges csoda is lett. A tanfolyamon részt vett nagyon szegény emberek összeadták a motorárát, amivel Ervin talán újra visszakerülhet a munkavilágába. E történet kapcsán a hajléktalanságról, a kikerülés lehetőségéről beszélgettem Gosztonyi Gézával és Mészáros Ervinnel.
Hogy az egyetlen lehetőségem arra, hogy átmenetileg, hogy motoros futár legyek, mert az voltam valamikor.
Amit ilyen pizzafutár.
Pizzafutár. Egyetlen lehetőségem, hogy talpra tudjak állni. Ha van kaja, cigaretta, akkor azt hiszem, hogy minden van közben. Most már tudom, egy kicsit bölcsebben látok előre.
Hogy lettél hajléktalan?
Én egyetlen hajléktalan vagyok.
Nem, mert itt van egy földel fölöttünk.
Ha nagyon nézzük, akkor én már születésem óta hajléktalan vagyok, mert árva gyerek vagyok.
Meghaltak a szüleid?
Nem, ott hagytak. Szerelem gyerek vagyok. Akkor nem kellettem, egymásnak kellett, illetve anyámnak kellett apám, és akkor általam akarta megfogni, és akkor innen indult el az egész hajléktalan. De ez nem hajléktalan, én vagyok az a járulékos veszteség, aki ott állt. Tehát nem 40 éves korba estem bele, hanem hát én tolódtam, egész életembe tolódtam. És akkor vagy volt annyi erőm, hogy megálljak a talpamon, vagy nem. Tehát magyarán elmettem a bűnbe, elmettem a alkoholizmusba, de nem. Annyira nullán voltam, éheztem itthon. befeküdtem a fáj, vagy mit tudom én, megettem a kristálycukrot, utoljára még a vaníliás cukrot is megettem. Kellopott motoromnál, az volt, hogy a második kerületben vagyok állandó lakcímre bejelentve, mert ott volt az intézet, ahol fölnőttem. Bementem a családsegítőbe, oda mentem körülbelül hozzájuk, mint regisztrált tag ez idáig 4-szer. Ugye láttam, hogy notorikus adósságkezelés, hogy jaj, fizessék ki a rezsimet, jaj, izé, tehát én ezzel találkoztam ott, meg minden, akkor meg oda mentem, mit tudom, hogy ellopták a motoromat. És a második kerület, nem tudom, hogy áll anyagilag a második kerület, és megoldották egy 2000 forintos gérobis jeggyel. Azt mondta a hölgy, hogy menjek el a Heltaiba, ide a harmadik kerületbe, és akkor regisztráltassam magamat, vagy kérjek egy papírt, hogy ilyet nem kaphatok. Mi ez, amikor munkanélküliségi, vagy valami. De hát ez több évvel ezelőtt volt, még nem ezek a rendszerek, meg szabályok voltak. És akkor, ha az a Helta is ad nekem egy papírt erről, akkor adnak nekem 20 ezer forintot. Én elmentem a Heltaiba, sorbáltam, mondtam, hogy kell a második kerületbe egy papír. Nem értette a nő, én se, mindegy, aláírta, visszavittem. És akkor mondta a nő, hogy ő nem ezt akarta. Hát mondom, ezt mondta, hogy kérjek egy papírt. Én, ha felindult vagyok, akkor őszinte vagyok és cinikus. És akkor kaptam 20 ezer forintot. Végülis az egész életemet kísérte. Ez az a bizonyos élősködős vagy életben maradós Ervin, hogy életben akarok maradni. Én nem akarok fájni, szenvedni. Még jó, hogy agyilag nem vagyok megkattanva. Tavaly nyáron elkezdett egy Belgiumban már létező valami, aminek az a neve, hogy tapasztalati szakértő. Egy iskola, egy képzés. Az a lényege, hogy a szegénységből kikerült emberek élettapasztalatai összevegyítve a szocmunkával. Kiválasztottak a Gézáik, mert Magyarországon 45 embert képeztek, akkor ezeket a szegénységből választották ki.
Hát ha jól értem, akkor a lényeg a dolognak az, hogy azok az emberek, akik ezeket az eseményeket tényleg megélték, azok tudják legjobban megmondani, hogy mi a megoldás kulcsa.
Igen, és akkor ez vegyített, ugye összevetettük az élettapasztalatokat, és akkor ennek nevet adtak. És azóta én már nagyon okosan tudom, hogy én marganizált vagyok. Ki nem tudom mondani ezt a szót. Én amúgy is tudom, hogy a szélén vagyok a társadalomnak, most már nyelvezettel is tudom. Végül az lett, hogy én osztálytársaim álltak össze, dobtak bele pénzt, bizonyos mennyiségű pénzt. Összejött ebből 40 valány ezer forint, és rájöttünk, hogy úgy egy 40 ezer forintért nem lehet kapni motort. Alapítvány ismerős.
Ez a lényeg, hogy sikerült egyéb szponzorokat találni.
Sikerült. A szegénységből kikerülők adták a többet. Többen mellém álltak. Ennek az amerikainak meg nem volt szerintem nehéz belenyúlni a zsebbe, hogy igen.
Gyönge kis gyerek volt, aki egyébként hihetetlen mértékig kompenzálni tudta ezt, mert elkezdett focizni, és sokáig vitte a focizásban. Voltak olyan etikai problémák, amiben ő nem ment bele. És ez neki fontosabb volt, mint bármi az életben. Egyik pillanatra másikra kipenderítették a foci csapatból. Minősített foci csapatban játszott. Ez az állami gondozás az Ervin életében teljesen meghatározó, az akkori kollégák miatt is felelősség. Érzek. Kétszer volt boldog életében. Egyszer akkor, amikor pizzafutár volt, mert ő egy becsületes pizzafutár volt. Egy becstelen rendszerben becsületes volt. Lehet tudni, hogy bizonyos helyeken borravaló jön, bizonyos helyeken nem jön borravaló. Az Ervin kiment azokra a helyekre is, ahol nem jött borravaló. Mert ő egy ilyen becsületes Józsi. Neki ez a fontos az életben. Fizikai szívósságával párosulva, ami az Ervinnek van, egy túlélést biztosít. Az Ervinnek már régen meg kellett volna halnia. Olyan betegségei vannak, hogy az valami elképesztő. És normális ember ezt nem éli túl. Az Ervin túléli, azért, mert van egy etikai tartása, és van egy fizikai szívossága. Ez tartja őt életben. A képzés során is azt gondoltuk, hogy az Ervint valahogy vissza kellene vinni abba a helyzetben, amiben ő örült, attól kezdve, hogy ellopták a motorját, ráállt egy ilyen totál lejmolós életformára, ami valami elviselhetetlen. Igazából neki se jó, és ő se örül ennek, de hát a túléléshez ez kell.
Egy lejmolós.
Hogy minden másoktól vár. Napi élelmiszertől bezárólag minden. Tehát, hogyha fölmegyünk abba a lakásba, ahol ő él, az ugyebár egy bennem fejezett ház, tudja a tulajdonos, hogy ő ott lakik. De hát a háznak nincsen se ajtaja, se ablaka, hogy úgy mondjam, erdő melletti állapot. Víz nincsen, be van rendezve ez valahogy, amit innen a családsegítőből szerzett, onnan a XY jótékonysági akcióból és így tovább. Tehát tulajdonképpen egy ilyen intézményekből gyűjtögető figura, tehát erre mondom, hogy ez a lejmolás. Számomra nem ez a fontos, hogy az Ervin így él, hanem az a fontos, hogy ettől nem boldog. öntudatának nagyon fontos az, hogy egy autonómiája van, egy szabadsága van, de hát hiszen tudjuk jól, hogy a hajléktalanok esetében mindig ez a legnehezebb, hogy egyetlen dolgot tudok elvenni tőle, a szabadságát, és ezért nehéz egy intézményi ellátásba őt bevinni. Az a pici dolog, ami még neki van, azt veszem el tőle, és nem igazán tudom kárpótolni.
Hát, hogy a lejmolós életéből így
és lehet ebből, őt ebből talán van egy mákszemi esély arra, hogy ez vissza. Ugyanis az emberbe ez beleizzad, beleég, és írtó nehéz erről visszaváltani. De hát azért gondoltuk ki a pizzafutárkodást, mert hogy az egy létező életforma volt neki, amikor ő neki tényleg sikere volt, tényleg öröme volt. És úgy tűnik, hogy ennek az első pontja a motor. Kell a motor. Jó, hogy legyen motor. Kézenfekvően adódott az a dolog, hogy megkérdezem a többieket, tehát a többi tapasztalati szakértőt, és elkezdődött egy közadakozás, hogyha ezek az emberek ilyen 1000-2000 forintokat adnak, akkor a szájuktól vonják meg a falatot, meg a családjuktól. Iszonyatos helyzetű emberek képesek szolidaritást mutatni, és ez valami fantasztikus. Volt olyan, aki azt mondta, hogy kölcsönbe adom. És ez egy újabb gondolatot indított majd el. Tehát 100-nak is egy a vége, összejött 45 ezer forint. És akkor én találtam egy olyan alapítványt, amelyik azt vállalta, hogy ha összejön a pénz, akkor a 70 ezer forintig, mert az Ervin azt mondta, hogy annyi lesz a motor, megduplázza a pénzt. És akkor arra gondoltunk, hogy jó, hát 70 ezer, akkor megvan a motor. Azt érdemes ebben követni, hogy mennyire nem tervezünk. Tehát, hogy a segítő belevonódik a segítetnek ugyanabba a szegény kultúrájába, hogy nem tervez. Pedig hát nem nyeretlen két évesek vagyunk, ugyanazokat a hibákat elkövetjük ezredszerre is. A legnagyobb meglepetésünkre vettük észre, hogy itt rettenetesen elszámoltuk magunkat. Kiderült, hogy ahhoz, hogy az ember a motorját bejegyezzék, átírják, négyféle pénzt kell befizetni. Magyarul az állam annyira megsarcolja az adófizető állampolgárt a legkülönbözőbb trükköket, és így szépen pam-pam-pam-pam fölment a pénz 133.200 forintra. A 70.000 forintos használt motorból. Ezek szerint tegyük fel, hogy van egy szegény ember. Ezek a tapasztalati szakértők virtigli szegény emberek. Elhatározza, vissza szeretne kapaszkodni a társadalomba. Megy ez? És akkor egy akkora szünetet tartanék itt legszívesebben. Baráti közösség összefogásából sikerül egy embernek valamit kikaparni. És akkor utána kiderül, hogy mindaz a pénz, amit képesek 15-en összerakni, az semmire nem elég. Semmire. De hát a szociális munka az egy nagyon szórakoztató tudomány, úgyhogy nem szabad ezt negatívnak felfogni, hanem inkább a pozitív oldalát kell megfogni, nevezetesen azt, hogy azért mégiscsak sikerül egy megoldást találni. Menet közben ez a bizonyos félig adom, félig kölcsön adok gondolat, ez elindított egy újabb kör. Mégpedig a bányászpénztároknak a gondolatát. Ugye a szegény bányászok, a szegény munkások, amióta világ, összerakosgattak ilyen péterfilléreket, és sok-sok apró pénzt raktak össze a bányászpénztár, és akkor jött a sújtólég, vagy amit tudom én, a gyereknek a lagzia volt, és akkor kellett a sok pénz, akkor szépen az illető kivette a bányászpénztárból azt az összegyűjtött, összekuporgatott pénzt. Ugyanezt próbálnánk most meg az Ervinnel kapcsolatban is, mert ugyanis arra jöttünk rá, hogy az Ervin nézőpontjából ez a pénz, ez egy talált pénz. Olyan hihetetlen összeg, hogy el nem bírja képzelni, hogy ez mekkora összeg. És akkor megbeszéltük az Ervinnel, hogy vegyük úgy, hogy a pénznek a fele kölcsön. Tehát apránként dobja be ezt a pénzt egy közös kasszába, és az legyen a közös bányászpénztárnak a kezdőtőkéje. 50 ezer forint. Másik tapasztalati szakértő meg tudja csináltatni belőle a fogát. Ez a kör, tehát ez a végtelen mély szegénységben élő kör, ez egyszerűen gondolni sem tud arra, hogy megcsináltassa például a fogát. Ergo, esélye sincs arra, hogy visszaintegrálódjon. Egy szélesebb társadalmi támogatás mellett ez nagyon sokat hozna a konyhára. Na de hát ehhez képest a szociális munka az meg tart a kontrollmechanizmusok felé, a rendőri funkciók felé, az adminisztratív, tehát a bürokrata funkciók felé, tehát hogy a segítőből 2011-ben rendőr, bürokrata és efféle válik.
Hát ha jól értem, az Ervin esete pont azt mutatja, hogy itt egy személyes mechanizmust kellene segíteni, hogy éljen. Tehát az a gond, hogy a bürokráciából egy személyes kapcsolatrendszerbe kéne visszaterelni az, ezekkel az emberekkel való foglalatosságot.
Ez egész biztos, de egy ilyen életformaváltás az nem megy úgy, hogy az ember egyik napról a másikra másképp gondolkodik, másképp él, és így tovább. Az Ervin nagyon okos. A mellette levő házban egy hívő ember lakik. Odaadta neki a pénzt. És azt mondta, hogy semmi szín alatt ne adja oda nekem a pénzt, akárhogy kérem, csak akkor, amikor a mentorom itt van, és megyünk együtt motort venni. Ebbe a dologba érdemes energiát belerakni.
A te munkádban a te hitet hogyan segít?
Ezt nagyon nehéz elmondani.
Mert azért az érzekelhető, igen, igen. Nem csak úgy csinálod ezt.
Az én édesanyám a zöldkeresztes védőnő volt. Szociális, meg az egészségügyi szempontok együtt voltak. Az én édesanyám az sokszor vitt engem a budafoki barlanglakásokba magával, azért, hogy ne legyek kulcsos gyerek. Csak tette a dolgát, és olyan végtelen természetes volt. Én lehetnék mérnök, mert nekem van egy mérnöki diplomám, lehetnék szociológus, mert van egy szociológus diplomám, lehetnék szupervizor, mert van egy szupervizor diplomám, ehhez képest szociális munkás vagyok, és ettől érzem jól magam. Ez az, amikor az ember akár beszél róla, akár nem beszél róla, ez átjön.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.